Előre bocsájtom azt, hogy nagyon kemény gondolatok következnek, ezért megkérek szépen mindenkit, hogyha néhol túl erőteljesen fogalmaznék, vagy akár testindulatból szólnék, bocsásson meg nekem, senkit nem akarok megsérteni. Az ég adta világon. És ki vagyok én, hogy bárkit is megsértsek, én nyomorult. Nem vagyok jobb senkinél, nem vagyok okosabb, és nem vagyok intelligensebb senkinél. Sőt, a szó legrosszabb értelmében vagyok én intelligens. Pont azáltal, hogy néha túl agyból, túl erőből tolom, és azáltal meg tudok bántani másokat. Nagyon kemény és egyértelmű kijelentéseket kaptam a mikrocsippel kapcsolatosan, és azt szeretném megosztani veletek. Tudjuk jól, hogy a mikrocsipről már régóta beszélnek a különböző összeesküvési elméletek, és nyilván van bizonyíték arra, hogy a mikrocsip az valóság, tehát vannak ilyen jóléti államok, országok, Európában is, az amerikai kontinensen is, ahol a mikrocsip már valóság, tehát használják a mikrocsipet a kézbe beültetve. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy összeesküvés, hogy csupán összeesküvés elmélet. De mégis azt kell mondjam, hogy összeesküvés elmélet a mikrocsip. Olyan értelemben, ezt úgy lehetne mondani, hogy álom az álomban, vagy összeesküvés az összeesküvésben. Olyan értelemben összeesküvés elmélet a mikrocsip, drága emberek, hogy amíg a világ, amíg én és te arról vitázunk, hogy vajon lesz-e mikrocsip, vagy nem lesz mikrocsip, abban a formában, mint ahogy azt mutatják ugye a különböző ilyen dokumentumfilmek, meg összeesküvési elméletek, addig nem veszük észre, hogy a mikrocsip már régóta bennünk van. Ez a lényege a főáramú médiának és az alternatív médiának. Elmondhattam többször, hogy azt érthettem meg, hogy úgy a főáramú média, mint az alternatív média egy forrásból, egy tőről fakad. Tehát szinte ikertestvérek. Az alternatív média kifogja azokat az embereket, akik a főáramú média hazugságaiban nem estek bele. A főáramú média csapdájában nem esnek bele, azokat az alternatív média megfogja, és beleviszi ugyanabba a csapdába őket, egy másik irányból. Ezt teszi az alternatív média. Szerintem már egyesek kitalálhatták, hogy itt miről is lesz szó körülbelül, de ebben a felvételben meg szeretném konkrétan mutatni, hogy mi a mikrocsip. Mi az, hogy mikrocsip? Melyik az a mikrocsip, amit figyelmen kívül hagyunk a tulajdonképpeni fizikai mikrocsip körüli viták miatt? Mert tudjuk jól, hogy ugye azt mondják, hogy igen, a mikrocsip az benne van a Bibliában, a fenevad bélyege, a kézre lesz, jobb kézre fogják feltenni, vagy beültetni, akár a fejre és a homlokra ugye valamilyen formában, vagy a fejbe, az agyban. És az igazság az, hogy ezt sem lehet tagadni, ezt sem lehet kizárni, emberek. Viszont azt sem záratjuk ki, hogy a Jelenések könyve közel 2000 éve íródott. Közel 1900 éve körülbelül. Akkor lett megírva, akkor írhatta meg János a Jelenések könyvét látomások alapján, amiket ő kapott az Úr Jézustól. És teljesen kizár dolog, hogy a Jelenések könyve nem lett volna érvényes mostanig. Tehát teljesen biztos, hogy voltak olyan emberek, akik még csak a gondolatával sem találkoztak annak, hogy az embernek a fejébe, az embernek a bőre alá, vagy az ő kezébe beültetnek egy mikrocsippet, ami tartalmazni fogja az ő azonosítóját, az ő pénzügyi helyzetét, az ő egészségügyi helyzetét, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek az emberek ugye ezelőtt 100 éve még a gondolattal sem találkoztak, hogy ilyen történhet. Viszont egyértelműen kimerem jelenteni, hogy a Jelenések könyve akkor is aktuális volt, akkor is érvényes volt. Ezért fontos megérteni, hogy mi a tulajdonképpeni bélyek. Mert amíg az emberek azon harcolnak és vívódnak, hogy igen, de a vonalkód, igen, de a QR-kód, meg a mikrocsip, amit beültetnek már Svédországba az emberek bőre alá, na az a fenevad bélyege, addig nem vesszük észre, hogy mi a tulajdonképpeni fenevad bélyege. A mikrocsip már a nagyszüleink idejében is létezett. Noha nem tudtak ők róla, de létezett a mikrocsip. Akkor is volt mikrocsip. A mikrocsip, ami be volt ültetve az ő agyukba, és irányította őket. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról régebb, hogy van a humán operációs rendszer. Ez olyan, mint a számítógépen a Windows, vagy pedig a Linux, vagy pedig a telefonokon az Android, tehát operációs rendszer, működtető rendszer. És ez a működtető rendszer, ez az operációs rendszer fel van installálva, fel van téve az emberek elméjére. Be van ütetve az emberek elméjébe. És ez a tulajdonképpeni mikrócsip emberek, a fenevad bélyege. Viszont, mivel hogy tudja maga a megtévesztő, mondjam azt, a megtévesztő, a világura, a korszelleme, a világszelleme, tudja azt, hogy az emberek olvasták a jelenések könyvét aggyal, izomból olvasták a jelenések könyvét, azt mondja, akkor semmi gond, hát hogyha már annyira foglalkoznak a fenevad bélyegével, akkor játszodjuk azt, hogy a mikrócsip lesz a fenevad bélyege. Majd valamikor 200 év múlva, vagy 50 év múlva. És akkor az emberek azzal fognak foglalkozni, lesz pro és kontra. Egymást fogják marni, egymással fognak vitatkozni, hogy mi a fenevad bélyege, hogy nem-e a mikrócsip az, ami tartalmazza az ő földi identitásukat, a pénzügyi helyzetüket és az egészségügyi információikat. És amíg ez történik, amíg az emberek marják egymást és vitáznak, hogy valójában mi a fenevad bélyege, nem veszik észre, hogy régóta magukon hordozzák a fenevad bélyegét. A humán operációs rendszer, drága emberek, az már rég fel van installálva a mi agyunkra. A mi agyunkra fel van installálva az operációs rendszer. A mikrocsipnek a célja az volna, drága emberek, hogy ugye egyrészt információkat tartalmazzon rólunk, másrészt pedig tudjon irányítani bennünket. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a számítógép belsejében, ugye ott a processzor, meg a merevlemez, ugye a tárolóhely, és arra fel van téve az operációs rendszer, ugye a memória, ugyanúgy kéne ezt, vagy ugyanúgy lenne beültetve a mikrocsipben az emberekbe ez az operációs rendszer. De amíg mi azon gondolkodunk, hogy ez megtörténhet majd a jövőben, ugye, mint ahogy a filmekben megtörténik, ugye már a képregényekben és a filmekben, amíg mi azon morfondírozunk, hogy ilyen lehetne, addig még mindig figyelmen kívül hagyjuk, hogy ilyen nem lesz, sosem, ez van. A mikrocsipa van, vanban van, drága emberek. A mikrocsip, a fenevad bélyege, amit úgy hív a jelenések könyv, vagy fenevad bélyege, az van, és nem lesz. Nem lesz. Tényleg, azt sem tudom, hogy szóljak. Én szeretnék teljesen megszűnni, tényleg. Hogy ne kelljen agyból szóljak. Nem akarok én senkivel sem versenybe szállni, senkinek az elképzeléseivel. Senkivel sem akarok vitázni. Én azt kívánom, hogy minél több ember valamiképp megérthesse, hogy hogyan terelik el. Mi az, hogy van egy olyan fogalom, hogy hírelhárítás. Hírelhárítás. A hírelhárítás azt jelenti egyszerűbb szóval, hogy figyelemelterelés. Figyelemelterelés. Az, amit mi úgy hívunk, hogy mikrocsip, és mondták, hogy a vakcinában benne volt, és be volt fecskendezve az emberek vérébe. Emberek, az figyelem elterelés. Hír elhárítás. Tehát, hogyha van egy nagyon kényes téma, van egy titok, ami által lehet az emberiséget manipulálni, hazugságban tartani, akkor azt a titkot hír elhárítással lehet megóvni, vagy lehet titkon tartani. Különböző ilyen pszichológiai hadműveletekkel, pszichológiai cselekkel az embernek a figyelmét elterelik a valódi hírről, hírelhárítás. Mint például jelen esetben a mikrocsipről, a valódi mikrocsipről. Az igazi mikrocsip, drága emberek, az valójában nem mikro, hanem makro. Makrocsip. Tehát nem olyan picike. Vagyis lehet, hogy hülyeséget mondtam mostan, tehát a mikrocsip az valójában nem is makró, hanem gigantikus. Tehát nem picike, hanem gigantikus. A mikrocsip az körülbelül akkora, amekkora az embernek az agya, a szürke állománya. És mindenkinek van egy mikrocsipje. És akkor megmutatom azt, hogy Isten kegyelem által, hogy mit jelent, hogy az ember felvette a fenevad bélyegét, és ott van, magában hordozza a mikrocsippet, és a mikrocsipre rá van minden téve, rá van minden információ téve, ami szerint az ember működik, ami szerint az ember elmegy a bölcsőtől a temetőig, és a temetőből egy házszámon lejjebb, a Seolba. Kezdem a kijelentéssel, és utána aztán folytatom a magyarázattal. A kijelentés az, drága emberek, hogy mindenki önkénteskedik a saját börtönében. Minden egyes ember önkénteskedik a saját börtönében. A saját börtönömben, beszéljek magamról, hogy valaki megsértődjön. A saját börtönömben én vagyok a rab. Én vagyok a börtön is. És én vagyok a börtön őr. A börtön őr. És ezt az egész jelenséget az én mikrocsipem, az én agyam koordinálja. Tehát, hogyha ki akarnék szabadulni a börtönömből, akkor átmegyek a börtönőr szerepbe. Isten bocsássa, mert nem akarom ezt túlságosan megkomplikálni, de én hiszem azt, hogy aki ezt hallja, és őszintén keresi az igazságot, és nem éri be avval a moslékkal, amit ő kapott a médiából, az úgynevezett tudományból, a társadalmi sablonokból, szokásokból és a vallásokból, aki nem éri be azzal, teljesen biztos, ezt meg fogja érteni, emberek. Ezt mindenki meg fogja érteni. Tehát az én elmémben, az agyamban, a szürke állományban, abban a gigantikus chipben benne van a fogoly, a rabszolga, és benne van a rabszolgatartó, a börtönőr, mind a kettő. Amikor a rabszolga felébredne, hogy ő rabszolga, abban a helyben átugrik, tehát egy ilyen switch, egy ilyen kapcsolóval az agy átkapcsol a börtönőr szerepére. Korábban, most akkor, hogy elmondjuk azt, hogy konkrétan miről van szó, hogy te vagy, de megkérlek szépen mindenkit, hogy ezt az egyet, ha semmi másra nem emlékezne az egész felvételből, ha minden szót elfelejtenél, arra emlékezz, hogy a saját rabságodért csak és kizárólag te vagy felelős. A saját betegségedért, a saját nyomorúságodért, a saját szolgaságodért csak és kizárólag te vagy felelős, senki más, senki az ég adta világon. Ezt, hogyha valaki, még ha nem is érti, de befogadja, és később meg fog érteni, az ember meg fog szabadulni. Mert hogyha azt mondom, hogy az én rabságomért, az én szolgaságomért valaki más felelős, akkor az én szabadulásomnak a kulcsa másnál van, és nem nála. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a Soros György a hibás az én szolgasságomért, az én rabszolgasságomért, akkor az én szabadulásomnak a kulcsa, az én börtönömnek a kulcsa, még csak nem is Budapesten van a parlament alatt elrejtve, emberek, hanem Amerikában valahol az Operenciás tengeren túl egy mesében van elrejtve a szabadulásom kulcsa. Drága ember, drága gyermek, kérlek, hogy engedjétek meg nekem, hogy azt mondjam, hogy drága gyermek. Nem akarom azt mondani többet, hogy embertárs, mert mostanig azt mondtam, és olyan túl hivatalosan hangzik is, tényleg tele van a hócipőm evel a kijelentéssel. Drága, túl olyan hivatalosan, túl felnőtties, és tele van nekem a hócipőm azzal, hogy olyan intelligens felnőtt vagyok, és olyan intelligens felnőttekhez beszélek, mint amilyenek vagyunk úgy általában. Azt mondom tehát, hogy drága gyermek, és őszinte szívvel kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallja, ha még nem is gyermek, legyen gyermek, függetlenül attól, hogy hány éves. 20, 50, 60, 90, te tök mindegy. A drága gyermek, figyelj csak meg, hogyha azt mondod, te, hogy te Soros György miatt vagy rabszolga, meg a világ gazdasági helyzete miatt, amely valahonnan itt New Yorkból van irányítva, akkor te soha a büdös életben, és itt bátran kimondom, hogy, mert ez az élet eléggé büdös, valljuk be őszintén, ez az élet nagyon büdös, nagyon-nagyon büdös. Mert megvallom a saját ajkaim, hogy jaj, hát nincs időm sem erre, sem arra, mert azok a büdös zsidók, ugye, a büdös bankárok, meg a Soros György, meg a társai, ott valahol az Operenciás tengeren is túl, Csipke Rózsika álmain is túl, valahol ott a nagyon-nagyon messze, na ők engemet rabszolgának tartanak. És amíg ezt elhiszem, drága emberek, én tényleg rabszolga vagyok. Mert az én börtönömnek a kulcsa az operenciás tengeren és a csipkerózsika álmán is túl van. Emberek, kérlek, bocsánat, gyermekek, kérlek, bocsássatok meg nekem, hogyha picit flegmán szólok, vagy iróniával szólok. Senkit nem akarok megbántani. Halld meg, és lásd, ha te azt mondod, hogy te a zsidók miatt vagy rabszolga, vagy az ukrán háború miatt vagy éhezel, vagy az amerikai bankárok miatt nincs elég pénzed, vagy a Soros György miatt vagy rabszolgája a munkádnak, a pénznek, akkor te örökre rab maradsz. Itt a földön, amíg ész, rab maradsz, ha a nyugdíjaskort egyáltalán meg fogod érni, akkor is rab maradsz, ugye? Mert a nyugdíjaskor az arra lesz elég, hogy egy darabig még szeregesd a mérget, a gyógyszeripar termékét, ami az eltesz lábalót végül. Tehát nem fogod élvezni, nincs ahogy élvez a szabadságot. Miért? Azért, mert a te börtönödnek a kulcsa Amerikában van. De hogyha az én börtönömnek a kulcsa, drága emberek, a szomszédomban volna, egy picike kulcs, ittan a románoknál, itt a szomszédban, még akkor is óriási bajba lennék, emberek, mert vagy be kell törjek a házukba, és akkor kijönnek a rendőrök is, elvisznek a börtönbe, dutyiba dobnak, vagy pedig, hogyha be is tudnék menni valahogy az ő házukba, mikor lenne nekem annyi időm, hogy átkutassam a teljes házat, hogy hol van az én szabadulásomnak a kulcsa? Emberek, látjátok, most igyekszem teljesen lazán, ilyen nem vallásos módon fogalmazni, noha semmit sem lehet Isten nélkül megérteni, ez teljesen biztos a Krisztus szava nélkül. De most teljesen egyszerű szavakkal próbálom felírni a figyelmet arra, hogy mindenki, aki rab, az saját maga miatt rab, bármilyen rabságod van. Legyen a te rabságod, például alkoholfüggőség, pornófüggőség, bármilyen hobbi, bármilyen szenvedély, bármilyen eltorzulás, bármilyen perverzió, bármilyen testi vágy, legyen a pénzfüggőség, meggazdagodás függőség, tekintélyi elvűség, fontossá, hogy fontos akarsz lenni, ugye? Tehát ez mind ugye függőség, hogyha azt mondod, hogy a rabságot más miatt van, akkor a kulcs, a szabadulásnak a kulcsa olyan messze van tőled, hogy talán soha nem fogod azt megtalálni. Soha nem fogod azt megtalálni. És akkor most térjünk vissza oda, ahhoz a ponthoz, hogy igen, börtönben vagyok, rabszolga vagyok. Úgy érzem, hogy rabszolga vagyok, tehát nem panaszkodom, mert jobban van nekem dolgom, mint Gipsz Jakabnak, tegyük fel. Hozzá képest nem vagyok a rabszolga, mert én kevesebb alkoholt fogyasztok, kevesebbet kell dolgozzak, többet tudok kajálni, tehát nem vagyok hozzá képest. De úgy is érzem, hogy azért az igazi szabadság az nem ez, az nem ilyen, nem ilyen. Érzem azt valahol legbelül, mert Isten így teremti meg az embert, hogy legyen neki lelki ismerete, hogy érezze, hogy oké, Atikám, dumálsz itt, hogy te, igen, tényleg, valóban szabad vagy, hozzá képest. De a tökéletes szabadsághoz képest mi vagy te? Rab vagyok, atyám. Mi atyánk? Rab vagyok. Szolga vagyok, mert igen, néha úgy érzem azt, hogy tudnék repülni, vagyis tudnék, úgy érzem azt, hogy jó volna, jó is volna repülni, mert milyen dolog az, hogy én vagyok a teremtés koronája, a fecskék repülnek, elmennek Afrikába és vissza, én meg taszítom a betont, meg az aszfaltot. Ez így nem kóser, na, éberül fogalmazva. Tehát nem jó, tehát mindenki érzi azt, hogy ha máshoz képest nem is, az ő képzeletéhez képest, amit ő el tudna képzelni, ahhoz képest ő rab. Aztán, hogyha még meg is öregszik, még ott a dereka is kezd fájni, meg el is temetik, aztán végképp rab. Végképp, ugye? És hogyha az ember már érti azt, hogy rab, kimeri egyáltalán mondani, kimered-e mondani, hogy rab vagy, akkor felmered-e tenni a kérdés, hogy miért vagy rab? Miért vagy rab? Miért vagy te rab? Őszintén, hogy a válasz valamiképp beszivárogjon, ugye, hogy nagyon nehéz. Ki sem merjük mondani, ja, én szabad vagyok, mondja majd Marácsnak, rázza Rácsot, hogy engedj ki, és közben üvöltözi, hogy szabad vagyok, na így vagyunk mi szabadok. Szabad vagyok, de mégis azért kell egy másik munkahely, egy másik feleség is jó volna, mert a jelenlegi az már régóta megvan is. Azért ez elég kedveske volt, jól is földött minden, szép volt ez is, az is, amaz is, de most már kissé unalmas. Tehát rabság hátán, ugye? Egy ilyen matematikai képlettel fel lehetne vázolni a mi rabságunkat, hogy x plusz y a hatodik hatványon plusz a négyzet, b plusz mit tudom én mi, és akkor le lehetne írni a rabságunkat, hogy hányféleképpen tud az ember rab lenni. És a kérdés az, hogy felmeri tenni az ember a kérdést, hogy miért rab, és mi a kiút a rabságból. Mert látom, hogy az ember retteg. A legtöbb ember retteg ettől a kérdéstől, pedig ebben a kérdésben van az ő szabadulása. Ez a kérdés tudná megvilágítani azt, hogy az a kulcs, amit ő keres, az mindig is benne volt. Ott volt. A jóságos Isten nem helyezte azt olyan túl távol tőlünk, sőt, egész közel helyezte hozzánk. Ha távol helyezte volna tőlünk a kulcsot, a börtönünknek a kulcsát, akkor ő nem jó Isten lenne, hanem gonosz Isten lenne, emberek. Gonosz, a leggonoszabb Isten. De mivel, hogy próbálom hinni abban, hogy ő jó Isten és nem gonosz, akkor azt mondjuk, hogy te, hogyha ő valóban jó, akkor ő a szabadulásunk kulcsát nem a Soros György zsebébe helyezte, hanem az én zsebembe. Asztai! Mekkora lehetőség! Hallod-e? Mekkora lehetőség az? A szabadulásod kulcsa nem az operencián túl van, nem New Yorkban van, és nem Los Angelesben, és nem az UFO-knál, és csak nem is Budapesten, nem a polgármesternél, és nem Orbán Viktornál, hanem a szabadulásod kulcsát a jóságos Isten egész közel helyezte hozzád, belehelyezte a szívednek a farzsebébe. A nyúljál bele tapincsára, és vedd ki onnét, hogyha szabadulni kívánnál, ha egyáltalán bemered látni azt, hogy rab vagy. Na, és akkor most megmutatom azt, hogy hogyan történik az, hogy most egy picit ilyen pofátlan leszek, és rólad fogok beszélni, mert nekem, mivel hogy pont olyan gyaló vagyok, mint te, nekem is könnyebb rólad beszélni, mint magamról beszélni. Na, tehát akkor te vagy a gaguk tojás, és te vagy a főszereplő ennek a drámának. Tehát igen, rab vagy. Rabszolga vagy. És a rabszolgatartó is te vagy. A rabszolgatartó te vagy. Most akkor játszodjuk el azt, hogy rab vagy. Mit csinál a rab? A rab az azt csinálja általában, ezt tudom magamról is, de máson jobban látom, mint magamon. Tehát a barátaimon, Levikén jobban látom, például meg közeli barátom, látom, hogy ő rab, de az, hogy én hol vagyok rab, az nem annyira. Tehát hogyan rab az ember? Hát a rab az azt csinálja, hogy látjátok, hogy milyen szar életem van nekem? Mennyire megvert engemet a sors? Én mártír vagyok. Én egy mártír vagyok. Engemet a szentet feláldoztak a gonosz világnak az oltárán. Az ember sajnáltatja, a rabszolga nem tesz egyebet, magát sajnáltatja. Ez a büdös fajzat. A büdös fajzat. Magát sajnáltatja egyfolytába. Játszmázik. Jaj! Rabjai vagyunk a pénznek, s a főnök is ilyen, meg a munkahely is ilyen. Ez a mocsok büdös zsidó rendszer. Ennek vagyunk mi a rabjai. Rabszolga sorsba taszítottak minket, és abban is tartanak minket. És panaszkodunk, és bégetünk, és panaszkodunk. Folyamatosan ez a rab. És a rab miből él? Az alamizsnából. Alamizsna. Tudod, mi az alamizsna? Az alamizsna az, amikor elpanaszolod azt, hogy te mekkora bajban vagy. Hogy téged mekkora igazságtalanság ért a munkahelyen, a családban, s a világban, meg mindenhol. Ezt elpanaszolod. És akkor jövök én, bolond, és végighallgatom a dumádat, s bólogatok, unalmason. Igen, igen, igen. Tehát hallgatom, asszisztálok abban, hogy magadból mártírt csinálsz. Hogy jaj, szegény Attila, ő egy kis aranyos szent gyermek volt. Őt feláldozták. Ő a zsidóknak az áldozata, meg a rendszernek, meg a Fidesznek, meg a polgármesternek, meg az ördögnek, meg a démonoknak, meg az ufóknak, és a szegény kicsi Attila mindenkinek az áldozata. Kérlek, sajnáljátok őt. Kérlek, valaki már sajnáljon. Mikor fogtok már sajnálni? Kell egy kicsike energia, mert mindjárt elveszek, mindjárt meghalok, fel fogok borulni. És amíg kapok egy kis alamizsnát, egy kis sajnálatot, na addig még létezem. És tovább gondolkodom, tehát halok, meghalok. Gondolkodom, meghalok. Tehát én vagyok a rab a börtönben. És folyamatosan sajnáltatom magamat az embertársaimmal, a feleségemmel, a férjemmel, és főképp a gyermekeim, mert hát ők friss vér. Bennük még van élet, bennük még van jókedv, öröm, élet, öröm, vidámság. Gyertek, gyermekeim, sajnáljátok az apucit, aki feláldozta magát. Ti értetek, igaz, hogy ti nem kértétek, de feláldozta magamat, értetek. Kérlek, sajnáljatok engemet, hogy még élhessek 2-3 évet, élősködhessek a ti véretekből, a ti lelketekből, a ti jókedetekből, a ti vidámságotokból. Egy picit még élősködjek. Gyertek, sajnáljátok Attila papát, ugye? És amikor, most figyelj meg, ugye mostanig játszmáztam ezerrel, mindenkivel játszmáztam, bárkivel szóváltam, mindenki azt látta, hogy én egy áldozat vagyok, és akkor az emberek engemet megsajnáltak, hogy jaj, tényleg te, hát szegényt átverték, és hát nem volt szerencséje, tessék itt, mit tudom, egy néhány fillér, egy kis uniós támogatás, még éljél egy kicsit, na hát még egy fél évet még úgy az itt élhetnél körülbelül. Igen ám, csak jön az igazság, jön Krisztus. Jön Krisztus. És akkor mit csinál a rabszolga? Attila, mit csinál? Elkezd játszmázni. Jaj, mester, engemet úgy átvert a kormány, és a Soros György, de mindenki, mostanig, akivel találkoztam, engemet mindenki átvert. És nézem a mestert, és nem akar meghatódni. Egyszerűen nem akar meghatódni. Néz engemet, a szememben néz, és nem akar meghatódni. Mester, nem hallod? Nem hallod, én óriási bajban vagyok. Óriási a baj. Engemet mindenki kihasznált. A munkahelyemen kihasználtak, a feleségem kihasznált, a barátaim is kihasználtak. Össze-visszavertek, megloptak. Nem beszélve arról a fránya bankáról Amerikában. Mindenki csak rosszat tett velem. Mester, nem hallott? És mester csak így teljesen nyugodtan így áll, és így néz. A szemedbe néz, mert ő nem tolva, nem lopni jött, hanem adni. Szemedbe néz. És egy szót sem szól. Hagyja, hogy egy darabig játszmázzál. Miért hagyja, hogy játszmázzál a mester? Hogyha úgy sem hiszi el, amit mondasz, miért hagyja, hogy játszmázzál? Azért, mert amíg játszmázik a rabszolga, a hazugságok rabja, az önámítás rabja, amíg játszmázik, addig ő megnyílik. És akkor erőteljesebben játszmázik, és még erőteljesebben játszmázik. És még jobban megnyílik, és még jobban megnyílik. És egyszer a mester azt mondja, hogy elég! És akkor összerezzen a rabszolga. És a mester bemegy. Hatalmas erővel és hatalommal bemegy. És megkötözi. Megkötözi a tolvajt. Megkötözi összes tolvajt az agyadban, a szürkállományban. A mikro-makro gigantikus chipben. Megkötözi az összes tolvajt. És a gyermeket megszabadítja. Igen ám, de hogyha a mester, tegyük fel, nem mester, hanem csak ilyen mestert játszó valaki, egy ilyen játszmázó valaki, tehát nem az igazi mester, nem az igazi szabadító, akkor mit csinál a rabszolga? Hirtelen átvált börtönőrnek, tehát gyorsan leveszi a csikos ruhát, tehát te, ez mind benned zajlik, az agyadban zajlik. Leveszed gyorsan a csíkos ruhát, és magadra öltöd a rendőr ruhát. a börtönőr ruhát, és akkor arról kezdett beszélni, hogy jaj, de hát csak szükség van a rendszerre. Igen, az kell, mert az megtanít minket erre is, arra is, meg amarra is. És elkezded védeni a te rabságodat. Ez a sátán, barátom. Nem az, amit a filmekben látsz, a képregényekben, és a vallásokban, hanem jóval közelebb van hozzád, mint gondolnád. Szürke színe van. Nem is fehér, s nem is fekete. Szürke. Szürke állomány. Tehát mihelyt a rabszolga, mert valóban rabszolga ő, meghallja azt, hogy de van lehetőség a szabadulásra. Nem muszáj úgy élni. Eleged van már ebből a monetáris rendszerből, de nem muszáj úgy élni, és amikor hallod azt, hogy nem muszáj úgy élni, azt mondod, hogy jaj, de azért mégis szükség van erre, szükség van, ez így jó, ez tanít meg minket, minket ez megleckésztet. Drága emberek, találkoztam egy kedves barátommal, és megmondom őszintén, olyan jó érzés fogott el, tehát teljesen olyan örömmel voltam, annyira örültem, hogy láthattam gyermekkori barátomat. És úgy láttam azt, hogy igen, ő is a rendszernek a rabja, mint ahogy én is az vagyok valamilyen mértékben. Itt nem az a cél, hogy most akkor egymást versenyeztessük, hogy ki kevésbé rab és ki még inkább rab. Csak ugye, mivel mondtam azt, hogy annyira gyarló vagyok, én is másoknak a szemében a szálkát jobban látom, mint az enyémben a gerendát, ezért láthattam azt, hogy mit tesz az elme, a humán operációs rendszer, mit tesz az emberrel, a gyermekkel. Egyrészt elmondja, hogy hát ez így nem jó, nem jó a rendszer, el van cseszve a rendszer, az infrastruktúra az nagyon el van cseszve. Persze, hogy el van cseszve, hogyha egyszer infra, lenti, infrastruktúra. Persze, hogy el van rontva. A fekete, hát az nem lehet. Mutatom azt a feketnek, hogy jaj, milyen fekete vagy. Persze, hogy fekete vagyok. Na, azért születtem, legyek fekete. Ha valami lenti, az azért született, hogy legyen lenti, lenti. Akkor elmondja, hogy igen, rossz, tehát egyetértésben vagyunk. Addig a pontig, hogy ez így nem jó. Pénzfüggők vagyunk, és háborúságban vagyunk. De amikor jön a lélek, a szabadító, aki azt mondja, hogy te, és benne akarsz maradni? Hát az igazság az, hogy nem igazán, meg minden. Te, volna egy lehetőség a szabadulásra. Jaj, de azért szükség van erre. Hát ha szükség van erre, akkor benne kell maradni. Benne kell maradni. A szabadság a szabadság, emberek. A szabadság az nem tolvaj. A szabadság, az igazság szabadító ereje nem kölcsönét jött hozzám Bodó Attilához annak idején. A szabadulás nem kölcsönért jött hozzám, hanem gazdagon jött. A teljes gazdagságot hozta számomra. Felkínálta a teljes gazdagságot. Jaj, hogy én neki megmagyaráztam, hogy jó van szabadság, én értem, amit mondasz, de azért arra is szükség van. A császárra is, meg a császárnak a pénzére is. Adjuk, vesszük a pénzeket, tesszük, vesszük balra is, jobbra is. De arra is szükség van. Hát fogd már fel, hogy szükség van arra is, amiben eddig hittem. Nem érted? A teljes szabadságot hoztam, szabadulás lehetőségét hoztam. És te magyarázod azt, hogy mit van szükséged a rabságodra? Ki fog téged megszabadítani, ember? Ki fog téged megszabadítani? Ha te azt magyarázod, hogy mit van szükség a rabságodra. Keresztény pénz, keresztény szex, keresztény pornó, az úgy jöhet, de tökéletesség, tökéletes ég, mennyek országa, jaj, ne, az ne tolakodjon. Ilyen, drága emberek, a humán operációs rendszer, a mikrocsip be van ültetve a mi fejünkben, már óvodás korunkban elindult az agyműtét, szó szerint műtét, nem természetes tét, hanem műtét. Olyan műmódon lett oda betéve, beoperálva, műtét. És mi keressük, hogy mi lesz a mikrocsip 50 év múlva. Ma este meghalsz. Ma este meg fogsz halni. Ma este vége. Véget ért az életet. Mit érdekel téged, hogy 50 év múlva lesz-e mikrocsip a Földön, vagy nem lesz? Vagy akár jövő héten, hogy kötelező lesz-e a nem tudom én milyen kártya, mikro-makrocsip, vonalkód meg QR-kód. Mit érdekel téged, és engemet mit érdekel? Hogy lesz-e vonalkód a homlokomon, vagy a popsimon, vagy QR-kód a tarkómon, vagy mikrocsip a kezemben, mit érdekel az engemet? Hát, hogyha ma este véget ért az életem, mit érdekel, hogy mi lesz holnap, lesz-e mikrocsip, elektromos, vagy ilyen pici, nagyon mikro, ilyen fecskendővel beadható, mint ahogy mondják az összeesküvés elméletek. Mit érdekel az engemet, drága emberek? Téged mit érdekel? Azt mondta Jézus, azt mondja, hogy hát ő mindig, tehát ő tudta az igazságot, nem lehet elmondani. És ezért ő mesélt. Példázatokban szólt. Példázatok nélkül semmit sem szólt. Mesékben, játékosan rávezette az embereket az igazságra. Volt egyszer egy gazda. Gazdag gazda. Hatalmas, nagyon sok termés hozott neki a föld, a földjei. Azt mondja, hogy ennyi búzás, ennyi árpás, ennyi rost, tehát hova fogok tenni én? Le kell bontsam a régi csüröket, és építek helyettük nagyobbakat, jobbakat. És akkor el fogom oda szépen tárolni, majd szépen hátradőlök, és tapogatom a hasikámat. Hogyha hiányzik abból valami, akkor pótolom gyorsan. És azt mondja erre Isten, hogy te bolond, még ma este elkérik a lelkedet. Még ma este. És te azon gondolkodsz, hogy tárold az éta. Ezt mi konkrétan megéltük. Egy rokonunk annak idején nagyon sok fát tárolt. Most nekem van fa akárhány télire. Ez történt. Bebiztosította magát. És hát egyik este elkérték az ő lelkét. És akkor jöttek mások, ugye, akiknek a fára szükségük volt, azt szépen elvitték és eltüzelték. Ez történt. A valóságban. Ez nem csupán egy példabeszéd. Szóval, hogy mi lesz a mikrocsip? Nem lesz, van. Ott van benned most, ebben a momentumban. Amikor ezt hallgatod, ezt a felvételt, a mikrocsip benne van. És nem is olyan mikro. Hogyha egy agyműtétet hajtanának végre rajtad, és lefényképeznék azt, amiről levidóznák azt, ami ott van, akkor láthatnád a mikrocsipperet, amire fel van telepítve a sátánnak a rendszere. És az vezet téged, és elhiteti veled, hogy jaj, de meg kell dolgozni mindenért, ezért is, azért is. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Ez csak egy ilyen örökzöld sláger, ugye semmi köze nincsen az ördökhöz, sem a mikrocsiphez. Mindent elhiszel, és ez a program, ahogy fut, a program a mikrocsipben, az agyban nem csupán fut emberek, hanem futtat is. Futtat. Ki a temető felé? Futtat a temető felé. Ez a program. Valósággal. Egy ilyen maraton futás van a temető irányába. Így egy Jószent Miklóson is. És mindenhol a világban. És nézzük a dokumentumfilmeket, hogy mi lesz a fenevad bélyege. Emberek, a fenevad bélyege az fel van installálva, a bélyeg. Az, hogy az embernek a homlokán lesz a bélyeg, és a jobb kezén lesz a bélyeg. Ennek mindig is volt értelme és jelentése. 2000 éve ezelőtt, amikor ezt János megkapta, ennek már akkor is volt értelme és jelentése. Jézus idejében olyan emberek ölték meg Jézust, akik felvették a fenevad bélyegét. Akiken nem volt rajta a fenevad bélyege, a hazugság bélyege, azok nem kiáltozták azt, hogy a gyilkost engedjétek szabadon, aki gyógyított, halottakot támaszott fel és tanított, azt öljétek meg. Akiken nem volt fenevad bélyeg, akinek a homlokán, a gondolkodásában nem volt beleültetve a fenevad bélyege, azok biztos nem kiabálták azt, hogy Barabást engedjük szabadon, és gyertek, öljünk, és öljük meg a rómaiakot, és öljük meg Jézust is, mert ő túl sok igazat beszél. Tehát azok feszítették meg Jézust, akik felvették a fenevad bélyegét az ő homlokukra, az ő gondolkodásukra, és az ő jobb kezükre. Mert azt, amit ők gondoltak, azt a hazugságot, végre is hajtották emberek. Így vettük fel a fenevad bélyegét a homlokunkra, a gondolkodásunkra, és a jobb kezünkre, az erősebb kezünkre, a cselekedetünkre. Ez történt, drága emberek. Csak hogy gyertek, beszéljünk itt a mikrocsipről. Csinálják egy újabb dokumentum, filmet a mikrocsipről. Én is csináltam, nem, hogy csináltam, hanem foglalkoztam én is ilyennel. Tehát én magamról beszélek, hogy nagy valaki megsértődjön. Ugyanolyan hazugságokon mentem keresztül, mint bárki más, akárki más. Hittem mindenben, minden hazugságban. Főképp, amikor vádolni kellett valakit az operencián túl. Itt Székelyföldön mindenki Soros Györgyel foglalkozik. Én nem tudom elképzelni, hogy Soros György hogy nem halt meg szívbetegségben. Hogyha annyit csuklik, amikor őt emlegetik, itt a székelyek, két favágás között elkezd beszélni a Soros Györgyről a Székely. Mi köze van a Székelynek Soros Györgyhöz? Vagy Rockefellerhez? Mi közünk van, nekünk hozzuk? Értitek, hogy a sátán hogy tartja fenn a hatalmát? Úgymond a rendszer, a fenevad rendszere így. Elhiteti, hogy a baj forrása ott van túl az operencián. És a kulcs az még messzébb van. És ha valaki ezt ebbe kételkedne, az emlékezzen vissza, hogyha még sikerül, óvodás korára, amikor tanulta ezeket a meséket. Tehát úgymond a sátán feltelepítette a programot a mikrocsipre, az agyra. Hogy elment a herceg túl az operenciás tengeren és túlra, ott volt egy aranykulcs valahol, vagy valami elrejtve, és azt ő meg kellett találja, és addig ment, amíg megtalált, aztán végül megszabadult. És azt gondoljuk, hogy a sátánizmus az, ami történik, vannak ilyen tényleg majdnem egyfajta ilyen színjáték, ott a feketében, meg fekete rúzs van az ajkaikon, meg a szemeik is feketére vannak festve, ottan kicsi kutyákat nyúvazgatják. Emberek, nem az a sátánizmus. Anyuka, meg apuka, amit olvasott, szeretettel. Gyere, drága gyermekem, olvasok neked mesét. És jött a mese, ugye, a sárkányról, a hétfejű, meg nem tudom, hányfejű sárkányról, ugye, amely ott volt valahol, ahol vannak a Rockefellerék, ugye, Amerikában, az operenciás tengeren túl, ott volt a sárkány, ugye, és meg kellett vele küzdeni, de ahhoz el kellett menni az operencián túlra, és meg kellett vele vívni a harcot, és akkor a kincsesláda megkerült, és akkor a szabadság kulcsa is megkerült, és mindenki boldog volt, és azóta is élnek, hogyha meg nem haltak. Hát meghaltak. Aki ezt elhitte, mindenki meghalt. Aki nem, aki ezt elhitte és ebben megmaradt, mindenki meghalt. És ha valaki azt gondolja, hogy a felnőttek ebben nem hisznek, hát akkor most láthattátok, hogy a felnőttek ugyanazokban a mesékben hisznek, mint a gyermekek. Óvodás korban, amikor töltik a fejüket ilyen mesékkel. Hogy az operenciás tengeren túl a hétfejű, meg a 28 fejű sárkány, s a kincses láda, s az elrejtett kincs a tenger mélyén. Emberek, a kincs nem a tenger mélyén van, hanem az égboltban. A boltban van, az égboltban, a mennyek országában van a kincs. De hogyha nekünk a tenger mélyéről kell a kincs, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy még mindig rabok vagyunk. Olyan rabok, amelyeket, amikor valaki meg akarna szabadítani, gyorsan kiszaladnak a börtön cellából, és átöltöznek börtönőrnek. Ilyen rabok vagyunk mi emberek. Ott van a rab, az agyadban, a sopánkodó, önmagát sajnáltató rab, ott van a fejedben, a szürkállományban, és a rabszolgatartó is ugyanott van a szürkállományban. És ahogy van az a példázat, amit mond Jézus, hogy senki sem rabolhatja ki a hatalmasnak a házát, hanem ha előbb bemegy, és megkötözi a hatalmast, és majd kirabolja az ő házát. Ennek a jelentése a következő. A ház, a te szíved, a te életed, a te lelked, az a ház. És ez a ház mivel van tele? Kincsekkel, elméletekkel, okosságokkal van tele a ház. Kincsekkel, bűnökkel, a múltban elkövetett bűnökkel, hazugságokkal, önállítással, megszokásokkal, ragaszkodásokkal, szenvedélyekkel, függőségekkel. Ez van a házban, ez van a házban. És a hatalmas az a hatalmas szürkállomány, amely rabul ejti a szívedet. Ő a hatalmas. És aki bemegy a házba kirabolni a házat, ki az? Hát Jézus magát tolvajnak nevezi. Nem is egyszer. Azt mondta, hogy úgy fogok jönni, mint a tolva éjszaka. Nem eszel arra felkészülve. Ha te nem ismersz engemet, úgy fogok jönni hozzád, nem eszel rá felkészülve. Ha beszélgetünk minden nap, akkor fel eszel rá készülve, mert felkészítelek. Ő jön be a házba, és megkötözi a hatalmast. A mikrocsippet megkötözi. A szürkállományt megkötözi. Jól megkötözte? Kötéllel. Mi a kötél? Az ő szava, az ő beszéde. Az a kötél. Azzal szépen megkötözi a hatalmast, azt a hatalmas nagy szürkállományt megkötözi, és kirabolja. Kirabolja. Az operációs rendszert, a humán, a humanista, a humánus operációs rendszert letörli az agyról. A hazugságot elfeletteti. A hiába való függőségeket, begyakorolt függőségeket letörli onnét. Letörli. Megkötözi a hatalmast. Máshogy mondja a Bibliában, úgy írja, hogy fejedelemségek ellen van harcunk. Figyelj meg, még a szóban is benne van fejed és elem, elme, fejedelmeségek. Fejedelmeségek, elmeségek és elméletek, amik a fejedben vannak, azok kötöznek meg téged és tartanak benne a mókuskerékben. Nem Soros György, nem is Orbán Viktor, hanem a fejed elméi, elméletei, a fejed elmeségei. Ott vannak, amelyek a magasságban vannak. Hatalmas hazugságok. Hatalmas igazságnak hitt hazugságok, amelyek rabságban tartják a lelket. A szívedben levő kicsi gyermeket, aki végre már szabadulni akarna, játszani akar, nem kell neki semmi, nem akar ő már felnőtt lenni, sem férfi, sem nő, sem kutya, sem macska, hanem gyermek, szabad gyermek, mint amilyennek Isten őt elképzelte. És megint döntés elé érkeztünk, ugye döntés elé érkeztél, dönthetsz arról, hogy tovább mutogatsz a mutatójoddal kifelé, miközben három újad minimum befelé mutat, ugye, mutatja, hogy te vagy az, miről beszélsz? Kit akarsz megölni? Az ukránokat, az oroszokat? Kit akarsz megölni? Te vagy a hibás, te vagy a felelős mindenit. Ez rossz hír részben, mert a szembesülés az büdös. Tudjuk, hogy a disznószar az büdös, a kutyaszar is büdös. Az emberszar is vetekszik-e vala kettővel. De a szembesülés még büdösebb. Az még büdösebb. Nem kell. Inkább meghalunk. Inkább mártírként magunkat feláldozzuk. Egész életemben csak szenvedtem másokért. A gyermekeimért és mindenkiért. Csak szenvedtem. Semmi jót nem kaptam. Mindenki megvert, kihasznált, mint nem ember. Te vagy a rab, és te vagy a rabszolgatartó. Ez nagyon rossz hír, mert ezt a büdös szembesülést az ember nem akarja elfogadni. Senki. Büdös. Nagyon büdös. De jó hír, mert aki elfogadja, az megkapta a szabadság kulcsát. Ott a szívben. A Krisztus is ott van. Ott akar lakózni. Azt mondja, itt én vagyok az út, az igazság és az élet. A szívedben fogok lakózni. Nem kell te elmenjél a másik kontinensre megoldásért. Nem kell megölni Soros Györgyöt, a másikot sem kell, a bankárt sem, azért a főkönyvelőt senkit nem kell megölni. A szabadság kulcsa a te szívedben van, főképp, hogyha beengedett. Ha valakit netán érdekelne a szabadság kulcsa, az alapjai ténylegesen le van írva, meg van jelenítve a Bibliában. Jézus szavaiban, tanításában, a négy evangéliumban, Máté, Márk, Lukács és János. Az alapok le vannak írva, aki azt meg tudja érteni és örömmel fogadja, azt az embert az élő Isten tanítani fogja élete végéig. És az összes hatalmast megkötözi az ő fejében, megkötözi azokat, és kihaigálja onnit. És eljött a szabadság. A várva várt szabadság. De a Sipke Rózsika meséjével, és az ilyen összeesküvés elméletekkel, meg mikrocsippekkel, meg hazugságokkal senki nem fog megszabadulni. Babácsi majd elmondja a temetéseden, hogy jó ember voltál, ahhoz képest. Jó, mi drága halottunk, jó ember volt. Jó ember volt ő, a maga módján. Persze. Jó ember volt. Egy pap mondta, hogy elhívták szomszédfaluba temetésre. Ott a kolléga temette a halottat, de egy nagyon rossz féle ember volt, semmire való ember, semmire kellő ember volt. És ugye temetésen szokásom jót mondani a halottakról. Legalább akkor, mert máskor nem igazán lehetett, mert nem volt amit mondani ma róla, semmi jót. És temette azért a halottat, és úgy próbálta, tehát megtudakolta, hogy miféle ember volt. És amikor elmondták, miféle ember volt, akkor azt mondta, hogy itt a szertartás nagyon rövid lesz, mert semmi jót nem tudok róla mondani. És azt mondja, hát a mi drága halottunk, és így elcsuklik a hangja, nem tudja tovább folytatni, mert keresi a szavakat, de nem találja. De a mi drága halottunk, jó, mi drága halottunk, jó, jó sokat dolgozott. Nem tudott más mondani, csak azt, hogy a mi drága halottunk, jó sokat dolgozott. Sokat-sokat dolgozott. És akkor beszólt a kollégája, másik pap, azt mondja, hogy kolléga, nem ökröt temetünk, hanem embert. Ha hogyha ökröt temetné, és elmondra azt, hogy az az ökör sokat dolgozott, az úgy teljesen rendben van. Az teljesen rendben van, nem? Hát az ökör attól jó, hogy húzza az ekét, és sokat dolgozik. De hogyha ember temetünk, a teremtés koronája, ugye? Akkor hogy mondjuk neki azt, hogy jó sokat dolgozott, jó munkás ember volt, mint az Árpád? Ugye van az a Szalacsi Sándor, meg az a sztori, ugye? Érthető emberek? És akkor most még elmondok egy történetet, ami történik, tehát történik, ez valóság, ez valóságosan történik. Persze, aki ismeri a Bibliát, megismerte valamennyire Istennek a teremtésnek a tervét, tökéletes tervét, azt tudja, hogy Isten nem úgy teremti az embert, hogy jó sokat dolgozzon, hanem azért teremti az embert, hogy jó öröme legyen neki az életben, örüljön az életnek, játszadozzon az életben. És az a fogalom, hogy munka feltetőleg nem volt ismert. Az a fogalom, hogy munka nem volt ismert. Az emberek munkálkodtak, mindenki munkálkodott. De az a szó, hogy munka, ami egy negatív fogalom, ugye tudjuk jól, legtöbb ember esetében, negatív fogalom, az nem létezett. Az emberek nem dolgoztak, nem munkálkodtak, hanem ők benne voltak és gyönyörködtek a teremtésben. Tehát mindenki dolgozott, mindenki munkálkodott, de az másképp, feltetőleg azt ugye másképp nevezték, vagy másképp kellett azt nevezni, mert a munka akkor még játék volt. Öröm! De jó ezt csinálni! Örömmel csinálták! És igen, hát itt nem is olyan rég történt az, hogy kaszáló kalákában, vagy szőlőszüreten ugye az emberek énekeltek, és az igazság az, hogy dolgoztak, igen, a szőlő le volt szedve, vagy arattak, és közben énekeltek. Mikor lett a munka szükséglet és törvény? Hát akkor, amikor azt mondta az ember, hát én úgy csinálom, hogy akarom. Istennek semmi köze nincsen hozzá. Na úgy lett a munka törvény. Munka törvény és rabság. Olyan rabság, amiről azt mondjuk, hogy már pedig szent. Ez így kell legyen, ez mindig is így volt. Nem, emberek, ez nem volt így. És most sincs így Isten tervében. És ezért tesz az Úristen olyant, hogy kivesz embereket a munkából, a robotból, ma is. És még mielőtt valaki azt gondolná, hogy oké, te könnyen beszélsz, mert nincsen családod. Elmondom, hogy családos embereket is Isten kivesz a munkából. Kiveszi őket a robotból, és megad nekik mindent. Kiveszi őket a robotból, és mégis megvan mindenük. Azt a hely, ez hogy lehetséges? Úgy lehetséges, hogy ez a terve Istennek. Ők attól még dolgoznak, mert persze én földi értelemben semmit nem dolgoztam már, Isten tudja mióta, régóta. Földi értelemben. És égi értelemben, mondjam azt, mennyi értelemben, sokat dolgoztam. Rengeteget. Hogyha azt én földi értelemmel kellett volna csinálni, eddig már volnék temetve. Dolgoztam, mert az igazságot, amit kaphattam, láthattam Isten kegyelméből, folyton megmutattam, megjelenítettem. Sokszor picit ugye nem teljesen tisztán, ugye picit testi módon, de mindig valamilyen módon ugye dolgoztam, munkálkodtam. És nem úgy napi 8 órában volt, hogy napi 20 órában. És nem néztem az órát, hogy jaj, mikor van már a kávészünet, kéne egy szivar, meg mit tudom én, meg kéne pihenjek, mert elfáradtam, nem néztem. Örömmel csináltam. Örömmel végezhettem azt a munkát, emberek. Na, így volt a munka. Eredetileg Isten tervében. Hogy az ember végezze, mutassa meg az élő Isten dicsőségét. hogy aki azt lássa, szabadulhasson meg az elme börtönéből. Az elme börtönéből, amelyben ő a rab, és ő a börtönőr is, a rabszolgatartó. Tehát azt kell mondjam, hogy amit csinálhattam mostanig az elmúlt években, drága emberek, az irreális, felfoghatatlan, ha én visszanézem azt, hogy több ezer hangfelvétel van, és videó van, amit Isten kegyelméből kaphattam, megértéseket azokkal. Hát akkor valaki azzal akar engemet vádolni, hogy én nem dolgoztam? Hát vádoljon meg, ha nincsen más dolga. De attól nem lesz szabad. Tehát bizonyítékom is van arra, hogy rengeteget dolgoztam. De örömmel dolgozhattam. Örömmel lehettem benne az aratásban, a szőlőben. A gyümölcse mi volt ennek a munkának? Mert azt mondják ugye, hogy de valamit meg tudtál mutatni. Valamit fel kell mutatni. Ugye ezt mondják, hogy hát de nem építettél te emeletes házat, hát nem láttad, hogy ezért Brüsszelben meg Svájcban az a divat? Nem építettem emeletes házat, emberek. Sőt, még ez is te emeletes házban lakom? Több házban. Egy cellában. Mint a legtöbben. Nem építettem semmit. És jóformán semmit nem csináltam. Ezt csináltam, amiről tudtok ti is. Ezt csináltam mostanig. Én semmire kellő, semmire való ember. És a gyümölcse mi volt? Hát az volt, amit Isten eltervezett. Emberek szabadultak meg az ő börtöncelláikból. Istennek nem célja, hogy a rothadó testet meggyógyítsa, mert nincs sok értelme annak. A test nem használ semmit, mondja Jézus. Nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A lélek megtisztult-e? A lélek gyermekké vált-e? Vagy sem? De mégis Isten még azt is megadta, hogyha most tegyük fel, megvakulnál, és azt mondaná valaki, hogy te mennyi pénzt adnál azért, hogy a szemed látása visszajöjjön? Vajon azt mondanád-e, vagy vajon hányan mondanák azt, hogy odaadnál mindenemet? Aztán majd lenne valami, valahogy megélni, kapnék egy munkát valahol, megéldegélnék valahogy. Ugye, hogyha ha az ember megvakulna elveszíteni a személynek a látását, a személynek a világát, akkor odaadna mindent azért, hogy az ő személynek a látása visszajöjjön. Így van-e? Pedig az semmi. Azt mondja Jézus, az semmi. Sok embernek sokkal jobb volna, ha vak volna, akkor nem látná a hazugságot, csak akkor nem hinne a szemeinek, hanem hinne a léleknek, csak akkor jobban járna, akkor megmenekülne. Ezt mondta a farizeusoknak Jézus. Ha vakok volnátok, akkor nem volna bűnötök. De mivel azt hiszitek, hogy láttok, a bűnötökben fogtok megmaradni és bele rothadni a bűneitekbe. Ezt mondta Jézus a farizeusoknak. És bár Istennek nem célja, mert azt mondja Jézus, hogyha a te szemed bajba visz, bűnre visz téged, akkor inkább váld ki, és dobd el magadtól, mert jobban jársz. Jobban fogsz járni. Bemész egy szemmel, vagy fél szemmel, vagy fél karral, vagy fél lábbal a tökéletességbe, tökéletes égbe, ugye? Mert a lélek nem hal meg, nem lehet megölni. Semmilyen módszerrel. Bemész a tökéletességbe, ugye, fél karral, vagy egészen pontosan egy karral, mert fél kart még nem láttam. Egy karral, vagy egy lábbal, meg egy szemmel, vagy szemek nélkül, de bemész a tökéletességbe, mennyek országába. Jobb neked bemenni csonkán, bonkán a mennyek országába, mint épp testtel és épp szemekkel vettetni a gyehenna tüzére. Ezt mondja Jézus, elég kemény szavak, de igaz, és szent minden szó. Aki nem hiszi, előbb-utóbb mindenki hinni fogja. Teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy előbb higgye, amíg nem késő. Mert lesz, amikor már nem tud az ember változtatni. Most még van lehetőség a változtatásra. Tehát Istennek nem fontos az, hogy meggyógyítsa az embernek a lábát, vagy a derekát, vagy a szemeit. Az embernek fontos. Az embernek fontos, és nem Istennek. Hogy az ember láthassa azt, hogy mi a valóság. Mi a valóság Isten szerint. Kis türelem. Tehát akkor ott tartunk, hogy Jézus kijelentése szerint, de ő ezt nem csupán szavakkal mondta, nem csupán dumcsival mondta, hogy hát szerintem a testnek nem nincsen semmi értelme, nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. Nem, azt mondta, hogy a test nem, a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit, és ezt ő be is mutatta. Engedte, hogy megöljék, és megmutatta, hogy hogy ő a lelkével, a szent, a tiszta lélekkel képes még a testet is megeleveníteni. Ez a lélek hatalma a test fölött emberek. De mégis az Úristen megengedte azt, megengedi azt, hogy egyes emberek meggyógyuljanak fizikailag. Csodálkoztunk mi is rajta, csodálkozunk most is, hogy embereket Isten meggyógyít testileg, de azért, hogy ők lássák, hogy mekkora az ő hatalma. Ez a lényege, és kívánják meg azt a lelket megismerni, amivel Isten meggyógyította őket. Ez az ő célja. Ez a mindenható Istennek a célja. De mégis megtette, hogy most képzeld el, hogyha Isten azt akarja, hogy valakit meggyógyítson, visszaadja az ő látását, és megkérdezi tőle, hogy te mennyit adnál azért, hogy a látásod visszajöjjön, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy odaadnál mindenemet. Csak jöjjön vissza a szemem világa. Na most képzeld el, hogyha azt bezsebeltük volna mindent, mert így tesszük fel a kérdés, hogy Isten meggyógyít, de mit adsz? És akkor így szépen tudtunk volna szaporodni, gyarapodni ugye, anyagiakban. Tehát, hogyha azt kértük volna, hogy nekünk fizessék meg azt, amit a szavaink mentén tett az élőisten velük, akkor nagyon gazdagok lennénk. De csak azért, hogy nem dolgozunk pénzért, bűnösök vagyunk? Ez a kérdés, drága emberek. Csak azért, mert nem veszek el pénzt a legdrágább kincsért, bűnös vagyok? Valaki meg tudná-e vásárolni az ő lelkének a szabadulását? Senki. Valaki meg tudná-e vásárolni az ő testének a gyógyulását? Senki. Sok gazdag ember el van temetve fiatalon, nem tudta megvásárolni az egészséget. És az élőisten azért adta ingyen általunk egyes embereknek a fizikai, testi egészséget is, azért adta ingyen, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy azt meg lehet vásárolni. Nem, emberek, nem lehet megvásárolni. Tehát az a lényeg, hogy Isten tett csodákat is, fizikai csodákat is. És hogyan tette ezt a csodát? Úgy, hogy munkálkodtunk, dolgoztunk. És hogyha fizikai anyagiakban akarnánk kiszámítani ennek az értékét, a munkánknak az értékét, hogy lelkek megmenekültek, de még testek is meggyógyultak, akkor én lennék, vagy egészen pontosan mi lennénk, mondjam azt, mi lennénk a leggazdagabb emberek itt a Székelyföldön. Hogyha a világon nem is, ugye már vannak mások is, akik ezt a munkát végzik, de Székelyföldön lehet, hogy mi lennénk a leggazdagabb emberek, mert sok pénzt kaptunk volna azért, hogy emberek visszanyerték a testi egészségüket. És megkaptunk volna minden pénzt, minden vagyonukat elvehettük volna, hogy az emberek visszanyerték a lelki egészségüket. Nem azért vagyok úgymond szegény anyagilag, mert nem dolgoztam, vagy nem kaphattam volna pénzt, hanem azért, hogy ezzel is bizonságot tegyek arról, hogy a test nem használ semmit, emberek. Én örvendek, hogy valaki meggyógyult, mert láttam, hogy emberek meggyógyultak. Viszont azt is láttam, hogy egyesek meggyógyultak, de a lelkük gyógyulását nem kérik Istentől még mindig. Tehát most én elvettem volna az ő házát, a mindenét, minden vagyonát, ugye, mert ő meggyógyult, úgyhogy hallotta az igazságot, az evangéliumot az én szavaim által. De mit ér ő azzal, hogy meg van gyógyulva, hogyha a lelke még mindig óriási veszélyben van? Mit ér ő azzal? Nem ér semmit, így van-e? Tehát látjátok, emberek, hogy mi az, hogy munka? Mert azt gondolhatná bárki, hát most mondjuk azt, hogy hát de oké, na hát Pál, hogy az elején sátorokat épített, sátorépítő volt. Pál apostol, azt hiszem, így mondják, sátorépítő. Igen ám, de amikor ő kapta a kemény munkát, Istentől a kemény kijelentéseket is ment, és kijelentette az igazságot, és emberek gyógyultak meg testileg és lelkileg, akkor neki nem volt ideje sátrakat bogozni, emberek. Hanem ő ingyen élő volt. Hát ő egy izé volt, egy ilyen parazita volt, nem? Hát mások adtak neki ételt, levest, meg ott, ami volt. Ugye, hát akkor bárki megvádolhatná, hogy ez a Pál, ez semmire kellő. Semmire kellő, haszontalan disznó. Ugye? Mert nincsen pénze, más ad neki egy tányér levest. Jó van, barátom, de emberek támadtak fel. Még fizikailag is. Pál nem azért nem fogadott el semmit az ő munkájáért, mert az ő munkája nem ért semmit, hanem ő azért nem fogadott el semmit az ő munkájáért, mert az ő munkája megfizethetetlen. Hát meg tudná-e valaki fizetni azt, hogy megszabadult például az öngyilkosság, az öngyilkossági hajlamtól, hogy ne ölje meg magát, nem gondolkodik az öngyilkosságon. És még van élete itt a Földön is. Ki tudná azt megfizetni? Hát életet kaptak emberek azon szavak által, amiket mondhattunk a mindenható Isten lelkéből, a Krisztus lelkéből, az ő szavai által. Hogyha mindenki küldött volna nekünk minden, amilyen volt, mert az ember odaadná mindent az életét, nem? Ha valakinek azt mondják, hogy hónap ki fogunk végezni, akkor azt mondja, hogy adom a házamot, a kutyámot, az ökreimet, a minden juhomot, mindent, csak az életemet kiméld meg. Akkor mindent elvettünk volna, nem? Sok embertől sok mindent elvettünk volna. És akkor erre a munkára, ugye, hogy milyen könnyű testileg azt mondani, hogy jó, hát ez semmi. Hát az nem dolgozik, ez semmire kellő. Ugye? Milyen könnyű ezt mondani erre. Pedig nem az a munka, drága emberek, nem, még persze az is jó, hogyha valaki testileg helyreáll ugye az ő élete, anyagilag helyreáll az ő élete, csoda folytán, és Isten megtartja őt. Ez is jó dolog, mert ez is Isten dicsőségét tükrözi. De nem ez a valami, hanem a valami az, amikor valakinek helyreáll a lelke és feltámad. Valaki teljes lényével Istenhez fordul, Krisztushoz. És újonnan születik, csak kemény szívű, kőszívű felnőttből gyermek lesz. Ez a valami. Na ezt a munkát akkor hogyan számlázzuk ki? Hogyha ezt a munkát már végezhetjük Isten kegyelméből, hogyan számlázzuk ki? Mit javasoltok? Ki mit javasol? Mennyit számlázunk egy feltámadásért? Semmennyit, emberek. Mert ki van fizetve? Az ár ki van fizetve? A legdrágább vérrel fizették ki annak az árát, hogy emberek feltámadjanak a lelki halálból, a lelki gyötrelemből, a békétlenségből, az értelmetlenségből, a sötétségből. Az ára ki van fizetve. Mi nem kell kérjünk semmit. Sem per, se pénz, semmit nem kérünk. Nem is kérhetünk, sőt, megvan bőségesen mindenünk. A legnagyobb fizetség az számunkra, drága emberek, hogy azt csinálhatjuk, amit csinálunk. Ez a legnagyobb fizetség. Hogy ezt csinálhatom, benne lehetek az igaz szóban, az igaz szó folyásában benne lehetek. Mekkora ajándék a mindenható Istentől, hogy azt csinálhatom, ami tökéletes és ami jó, amiben élet van. És akkor ezzel bizonságot tettem arról is, hogy amit Jézus mondott, az igaz. A lélek az, ami megelevenít. Ez a test nem használ semmit. Van, amit megegyek, valamit felvegyek, köszönöm szépen, hogy lesz holnap, hogy nem, nem tudom. Nem is érdekel. Isten megmutatta, hogy étel nélkül is jól vagyok. Többször elmondtam ezt is, bizonságot tettem erről is. Nem olyan túl sok, nekem ezt adta az élő Isten, 3 hétig nem ettem semmit. Még vizet is keveset. De van, aki több ideig, egy hónapig nem evett semmit. És éhes sem volt. Én sem voltam éhes. Hát ki a szabad? Az, akinek folyton van, amit megenni, megtömni a hasát, aztán meg horkolni? Vagy az a szabad, akinek szabad enni is? És szabad éhezni is. Akkor miről teszünk bizonságot azzal, hogy tudunk éhezni is? Hát arról, hogy amit Jézus mondott, az mind igaz. Minden szó igaz. Az a szó, amitől az emberek félnek, és nem akarják azt megismerni. Mintha Jézus kölcsönét jött volna hozzád, vagy hozzám. Nem, hatalmas ajándékkal, az élet ajándékával jött hozzám, a szabadulás ajándékával. De az ember fél, mert a szembesülés büdös. De emberek, habár a szembesülés büdös, Istennel a szembesülés, még a szembesülés is illatos. A szembesítés, a szembesülés emberek által büdös. Emberek, ha emberek által történik a szembesülés, akkor az büdös, nagyon büdös. De hogyha Istennek a lelke által, Jézus szavai által történik a szembesülés, akkor jó illatú még az is. Fájdalmas, de mégis jó illatú a szembesülés. A szembesülés, amelyet senki nem kerülhet el. Ahogy mondta egy filozófus, a harcot elkerülni nem lehet, csak elhalasztani az ellenség javára. Ezt lehet tenni csak. A harcot nem lehet elkerülni, csak elhalasztani az ellenség javára. És sokan elhalasztják a harcot az ellenség javára. Sokan életük végéig halogatják a harcot, a szembesülést. És aki a halálon túlra halasztja a szembesülést, a harcot, az beleragad a harcba. Örökre harcos marad. Örökön örökké az időtlenségben ő harcos lesz. Harcolni fog, rettegni és félni. Egy kedves ismerősöm története jut eszembe, akivel beszéltem személyesen. Több napig vagy több hétig komában volt, már nem tudom már pontosan. És ő elmondta, hogy hát sajnos ő nem halt meg. Nem igaz, hogy ő nem tudott magáról. Tudott ő magáról, azt mondja. Amíg ő kómában volt, több napon vagy több héten keresztül, addig nem tapasztalt mást, mint hogy zuhan egy sötét, fekete lyukban, zuhan lefelé. És annak nem volt vége. Nem volt az, hogy na még akkor Attila, még 5 perc, most már bír ki, most már kevés van hátra, és akkor vége a zuhanásnak, és felzuhansz a mennyek országába. Nem ez volt, emberek, hanem azt mondta, hogy ő, ami kómában volt, folyamatosan egy sötét lyukba zuhant. Szóval borzalmas érzés volt. És megadta az Úristen, hogy fel visszajöjjön, felébredt. Nem maradt benne a zuhanásban, mert hogyha az ő teste meghalt, drága emberek, akkor megszűnik a tér és az idő, és a zuhanás nem ér véget. Az ő zuhanása nem ér véget. Örökön örökké zuhanni fog. A pokol nem vicc, emberek. A mennyország valóság, tökéletes igazság és valóság. Teljesen biztos. A pokol viszont az sem vicc, az is létezik. Aki nem hiszi nekem, kérdezze az élő Istent, mert hogyha Isten él, akkor beszél is. És mindenkihez szólni fog. Aki kívánja megismerni az igazságot, és dönteni balra vagy jobbra, amíg még nem késő. Amíg még nem késő. Azt mondta ez a barátom, mondott egy olyant, hogy és ez tényleg már az utolsó gondolat, utána aztán nem szeretném tovább nyúzni. Azt mondta kedves barátom, gyermekkori barátom, hogy a világ megérett a változásra. Ő ezt mondta. Ő azt mondja, hogy felesége azt mondta neki, hogy a világ meg van érve a változásra. És ez igaz is, emberek. A világ meg van érve a változásra. Csak ez a kijelentés mégsem igaz. Evel a kijelentéssel én nem érek semmit, emberek. Avval a kijelentéssel, hogy a világ meg van érve a változásra, te sem érsz semmit. Semmit. Bár igaz, de nem érsz semmit. Viszont, hogyha ezt pontosabban fogalmazzuk, ezt a kijelentést, és azt mondjuk, hogy az én világom megvan érve a változásra, na akkor az már valami. Mert kijelentem, hogy kész, jól laktam. Jól laktam a rendszerrel, a munkadóimmal, a pénzzel, a pénzszámolással, mindenfajta rendszerrel jól laktam. Jól laktam az emberek hazugságaival, az emberek képmutatásával, és jól laktam a saját képmutatásommal. Igen, teljesen megvan érve az én világom a változásra. Teljesen megundorodtam, jól laktam saját magammal. Azt mondja ez a barátom, hogy hát ez a háború, ez nem kéne, meg és tényleg Isten látja lelkemet, nem elmarasztalással mondom, és teljes szívemből kívánom, hogy azt az igazságot, annak az illatát érezze meg ő is, amiről mostan szó van, érezze meg személyesen, ne velem, ne egy vallásban, hogy érezze meg, hogy az igazság, a szabadság, az nem vallás, nem is kereszténység, semmi. Az igazság, szabadság, élő és ható, mindenható. Azt mondja, hogy ez a háború egy cseppet sem hiányzott, se nem kéne háborús, még csináltak háborút, meg minden. És közben kiderül, hogy jár edzésre. És mondom, hogy mit edzel? És azt mondja, hogy ilyen valamilyen szabad harc, verekednek. Tehát ilyen sportszerűen verekednek. Hogyha én sportszerűen, hobbi szinten verekedek, akkor mondhatom-e azt, hogy az oroszok a hibások a világháborúért? Vagy az amerikaiak? Hogyha én az életnek a lehelletét, a lelkét, a levegőt arra használom, hogy verekedjek, bántalmazzak valaki mást, vagy bántsam magamat, akkor mondhatom-e azt, hogy más a hibás a háborúért? Az amerikaiak, vagy az oroszok, vagy az ukránok, vagy az ufók? És igaz-e, hogy visszaértünk oda, ahol itt kiindultunk, hogy mi vagyunk a rabok, és mi vagyunk a rabszolgatartók? Én vagyok a börtönben, egy olyan börtönben, ahol én vagyok a börtönőr is, emberek. A börtönőr is. Az előbb elkezdtem, és nem fejeztem ezt a gondolatot, azt még befejezem gyorsan, hogy Isten miért vesz ki embereket a munkából, és nem csak ilyeneket, mint én, hanem olyanokat is kivesz a munkából, akiknek családjuk van. Tehát gyermek van, vagy gyermekek vannak, és az Úristen parancs, azt mondja, hogy kész, mostantól nem dolgozol. Többet nem robotolsz. Miért veszik ki őket a munkából? Hát nyugodtan dolgozhatna, főképp, hogyha olyan munkája van valakinek, amit szeret csinálni, hát miért ne dolgozzon? Hát nyugodtan dolgozhatna. Azért, drága emberek, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá hazugság, hogy hazugságban éltünk. Nem Isten akarta, hogy mi dolgozzunk. Ő azt mutatta, hogy azt mondja, hogy megadok én mindent, ha te rám figyelsz, megvan mindenet. Mert azt mondja az ég és a fölteremtője, a mindenható Isten, hogy attól veszem el, akitől akarom, és annak adom, akinek akarom. Mert a föld kincseit is, a teremtés kincseit én annak adom, akik engemet szeretnek, az én gyermekeimnek adom. Én nem annak adom, aki nem akar az én gyermekem lenni. Elveszem attól, akitől akarom, és annak adom, akinek akarom, még azt is. A pénz az Úr, így fogalmazza a Biblia, Úristen, Úr. Az Úr, bár a pénzt nem ő akarta, ő a pénz fölött is Úr emberek. A pénzt is attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. És azt mondja a Jézus, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek, mindezek megadatnak néktek. Ráadásul tudja ti, mennyire tudjátok, hogy mire van szükségetek, ne aggódjatok. Munkával vagy annélkül nem akarunk csinálni egy ilyen vallást, akkor most ne dolgozzon senki. Mindenki csináljon azt, amit Isten mond neki. Sőt, nagyon sok embernek, a legtöbb embernek szüksége van a munkára. Miért? Azért, mert a szabad idejét ő nem akarja a szabadságra, az igazságra fordítani, és akkor abban a helyben hülyeségre fordítja azt. És akkor jobb neki robotolni, jó keményen robotolni, mint sem szabad lenni bölcsesség nélkül, Isten nélkül. De ő azt mondja, hogy én nem ezt akarom, én azt akarom, lehetek teljesen szabadok. Azt a szabadságot használjátok az igazság megismerésére, és annak a megnyilvánítása, kinyilvánítására. És mindazt, amire szüksége van a testnek, megadom néktek. Ezek az igék, ezek a kötelek, drága emberek, drága gyermekek, ezek a kötelek, amelyek megkötözik a fejdelemségeket, amelyek a fejünkben vannak, az elménkben vannak. És persze ezt fontos megtapasztalni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy a rendszer rossz, és a rendszer miatt ő boldogtalan, akkor én bizonságot teszek mindenkinek, hogy nem. Te vagy a rab, rabszolga, és te vagy a rabszolgatartó. Mind a kettő te vagy. Mert Isten megmutatta nekem, általam, de mások által is megmutatja folyamatosan, hogy aki benne bízik, és aki a szabadságot választja, az ő az igazságot választja, mert szabadság nincs igazság nélkül. Mindenki szabad. És arra az emberre más törvények vonatkoznak, mert az ég és a föld teremtője felül tudja írni bármelyik császár, földi uralkodó vagy miniszterelnök törvényeit. Felülírja a hiedelmeket, a hagyományokat, a szokásokat, minden felülír. De csak akkor, hogyha valaki, ahogy mondta Jézus, őszintén éhezi és szomjazza az igazságot. A szabadság lehetősége ma is fel volt kínálva számodra, hogy amellett döntesz-e, vagy nem, ez már a te személyes dolgot. Aki megértette, az megértette. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!